Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Előjáróban, címszavakban a tartalom. Védjük a saját tükörképüket támadó madarakat, egy nagyon fontos és aktuális téma. A japán makákók kiváló módszer találtak a stressz csökkentésére. A grönlandi bánda zenei repertoárja egyedülálló a cetek világában. Beértek az első zöldségek az antarktiszi üvegházban. A csendes óceánba zuhant a kínai űrállomás. Egyre növekszik a tejútrendszer a legújabb kutatások szerint. Új űrszondával folytatódik a bolygóvadászat. Hangrobbanás nélküli szuperszonikus repülőgépet készített az amerikai űrkutatási hivatal. Zöld városrész építésébe kezdtek Norvégiában, és hamarosan átadják a világ leghosszabb tengeri hídját. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először egy nagyon fontos témával kezdünk, a múltkori adásban is szó volt már a méhek beporzó szerepéről. Most egy érdekes kísérletnek lehetünk tanúi, robot méheket vetnek be a globális élelmiszerbiztonságért. A méhek pusztulása komoly veszélyt hordoz, nem csak az élővilág változatosságára, hanem az ember mezőgazdasági tevékenységére, és ezzel összefüggésben a globális élelmiszerellátásra nézve is. A problémát robotméhek fejlesztésével kívánják enyhíteni. Most a legnagyobb amerikai kiskereskedelmi lánc is mesterséges beporzóegységek fejlesztésébe kezdett. Önállóan repülő, aprócska, különlegesen érzékeny szenzorokkal felszerelt mesterséges méheket fejleszt az amerikai óriás cég, számol be erről az egyik nagy technológiai piackutató platform. Úgy tűnik, a vállalatnál pontosan tisztában vannak azzal, hogy az élelmiszertermelés felfuttatása az egyik legnagyobb globális kihívása az emberiség előtt. Több mezőgazdasági szabadalmuk után az egyik legfontosabb fejlesztésük a robot méh lett. A méhek megkerülhetetlenek a növénytermesztés természetes és mesterséges folyamataiban, és így a mezőgazdaságban. A világ élelmiszer mennyiségének nagyjából harmada a repülőrovarok beporzó tevékenységének köszönhetően áll elő, így tömeges pusztulásuk nagy veszélyt rejt magában. A méhfajták közül mind a házi, mind a vadon élők végzik a beporzást, az összes növényfaj mintegy 80%-át érintve. A kutatók becslése szerint egyetlen méhcsaládnak naponta 300 millió virág beporzása köszönhető. A szakértői jelzések ugyanakkor aggodalomra adnak okot. A globális felmelegedés, a vegyszerhasználat, az élőhelyek pusztítása miatt a téli időszakokban a korábbi normálisnak tekinthető 5-10%-os állománypusztulásnál jóval nagyobb a veszteség. A fejlesztők olyan apró drónokon dolgoznak, amelyek érzékeny műszereik révén önállóan lennének képesek a beporzási feladatok elvégzésére. Különleges tulajdonságuk, hogy automatikusan felismerik a pollent. Így akár már a közeljövőben bevethetők termőföldeken is, nem csak laboratóriumi körülmények között. Van más olyan próbálkozás is, amely drónméhekben látja annak megoldását, hogy kisegítsék a házi és vadon élő méheket a beporzás feladataiban. A Harvard Egyetem kutatói 2013-ban jelentkeztek RoboBees nevű mikrorobotjaikkal. Bár néhány éve ennek még áramforrás kellett a repüléshez, ám azóta jelentős fejlesztéseken ment keresztül, így például képesek víz alá merülni, vagy felületekre tapadni. Ugyanakkor még mindig nem távirányíthatóak. Mindenképpen megoldást kell találni, mert csak Európában több ezer zöldségfajtának és a legtöbb gyümölcsfának is szüksége van a beporzó tevékenységre. Egy rövid videón meg is nézhetik az interneten, hogy milyenek a mesterséges méhek, amelyek a beporzásban segítenek. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még az állatvilágnál, illetve az élővilágnál. Védjük a saját tükörképüket támadó madarakat, nagyon aktuális most a téma. És szó lesz arról is, hogy a japán makákók kiváló módszert találtak a stressz csökkentésére. Mindjárt kiderül, hogy hogyan, maradjanak velünk!
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
a tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy nagyon aktuális témával folytatjuk a műsort, védjük a saját tükörképüket támadó madarakat. Egyebek mellett a tükröződő felületek eltakarását, a parkoló autókon a visszapillantó tükrök behajtását javasolja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tavasszal. A költési időszakban a saját tükörképüket támadó madarak problémája miatt. A természetvédők szerint számos madárfajnál megfigyelhető jelenség, hogy a költési időszak kezdetekor a tükröződő felületeket, autók visszapillantóját, szélvédőjét vagy házak, irodák ablaküvegét támadják, csipkedik, kopogtatják. Ennek következtében a madarak legyengülhetnek, megsérülhetnek. A jelenség hátterében az ilyenkor felerősödő területféltő magatartás áll. Az állatok ilyenkor lényegében saját tükörképükkel vívnak élet-halál harcot. Mivel a hormonoktól feltüzelt hímek saját tükörképükkel vívott sokórás, mániákus harca teljesen természetellenes körülmények között zajlik, hiszen az ellenség nem adja fel, így a madár képes a végkimerülésig küzdeni. A harc közben nem táplálkozik rendesen, nem tudja a területét megvédeni a valódi riválisoktól, és akár a fiókák etetését is hanyagolhatja. A betörő üvegek pedig sérüléseket okozhatnak. A probléma megelőzése érdekében a tükröződő felületek eltakarását, a parkolóautókon a visszapillantó tükrök behajtását javasolják a természetvédők. De megoldást jelenthet az ablakokra belülre felragasztató, a madarakat egy-egy üvegfelülettől jó eséllyel távol tartó ragadozó madár ábrázolása is, amely akár a Magyar Madártani Egyesület honlapjáról is letölthető és kinyomtatható. Fontos tehát, hogy védjük a madarakat a saját tükörképüktől, amely ellen ádászharcot vívnak ilyenkor. És maradunk még az állatvilágnál a folytatásban is, a japán makákók kiváló módszert találtak a stressz csökkentésére. Forró vízben fürdőzéssel csökkentik a stresszt a vadon élő makákók, Japán középső részén egy új kutatás szerint. Egy szaklapban megjelent tanulmányban a kutatók azt írják, hogy kevésbé stresszesek azok a majmok, amelyek télen természetes meleg forrásokban, úgynevezett onszenekben fürdenek. A Kiotói Egyetem főemlős kutatóintézetének tudósai 2014-ben végezték azt a kutatást, amelynek eredményei szerint a vizsgált majmok stresszhormon szintje átlagosan mintegy 20%-kal csökkent a forró fürdő után. A kutatók 12 nőstény majmot kísértek figyelemmel a Naganoi prefektúrában található majomparkban két időszakban, tavasszal, amikor kicsinyeik születnek, és a téli párosodási időszakban. Megállapították, mennyi időt töltenek az állatok a forró vízben, és milyen gyakran fürdőztek az egyes példányok. Ezen kívül a glükokortikoid hormon koncentrációjának mérésével megbecsülték az állatok stressz szintjét. A domináns nőstények a közösségben betöltött helyzetüknek köszönhetően több időt töltöttek a forró vízben, azonban többször is keveredtek konfliktusba a többiekkel, ez pedig több energiájukat emésztette fel. Az onszen felkeresése után csökkent a stresszhormon szint, ami azt mutatja, hogy nem csak az embernél, hanem a majmoknál is van a forró fürdőnek stresszoldó hatása. Először egyébként 1963-ban figyeltek meg egy fiatal makákó nőstényt, amint a majomparkhoz közeli szálloda szabadtéri onszenmedencéjében fürdőzött. Több nőstény is követte a példáját, amíg a park vezetése higiéniai okokból végül saját medencét épített a majmoknak. A helyi és külföldi turisták kedvelt úti célja a majompark, ahol a japán makákókat, másnéven hómajmokat fürdőzés közben is megfigyelhetik. Ennyit arról, hogy a japán makákók így csökkentik a stressz szintjüket. A műsor folytatásában pedig a továbbiak egy részében maradunk még az állatvilágnál. Kiderült, hogy a grönlandi bálna zenei repertoárja egyedülálló a cetek világában. Másik témaként pedig szólunk arról, hogy beértek az első zöldségek az antarktiszi üvegházban. Kiderül, hogy miért van ennek nagyon nagy jelentősége.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A grönlandi bálna zenei repertoárja egyedülálló a cetek világában. Ezzel folytatjuk a műsort. Ez az állat annyiféle dallam kibocsátására képes, hogy muzikalitása egyedülálló a cetek világában. Erről számol be egy új kutatás. Sokáig a hosszú szárnyú bána éneke kapta a legtöbb figyelmet. Most azonban kiderült, hogy a jeges tengervizében élő grönlandi bána zenei repertoárja sokkal szélesebb. A Spitzbergák mellett élő bána populációt vizsgáló kutatók kimutatták, hogy az állatok dallamos hívóhangjai olyan változatosak lehetnek, mint az énekes madaraké. Ez a tulajdonságuk egyedülállóvá teheti őket a cetek, talán még az emlősök között is. A kutatás 3 éve alatt a Spitzbergák közelében élő populáció 184 különböző dallamtípusát észlelték. A vokalizációkat napi 24 órán át, mindhárom év, csaknem teljes téli időszakában regisztrálták. Az Amerikai Tudományos Akadémia alapjában megjelent tanulmány vezető szerzője Kate Stedford szerint a grönlandi bánák ABC-jének több ezer betűje lehet. A dalaik olyanok, mint a klasszikus zene, nagyon rendezettek. 20-30 percig is tarthat egy-egy ének, mert ugyan egy dallam hossza mindössze 45 másodperctől a 2 percesig terjed, azt folyamatosan ismétlik. A hosszú szárnyú bánáról úgy tudni, ugyanazt a dallamot énekli egy évszakon keresztül, a grönlandinál egy-egy dallamtípus csak pár órán vagy napon át tart, mielőtt változna. Ugyan keveset tudni a grönlandi bánáról, ám a tudósok úgy vélik, a hímek valószínűleg nem énekelnek a szaporodási időszakban. A grönlandi bána akár fél méter vastag jégpáncélt is képes áttörni, 200 évig is élhet. Egyet számuk lecsökkent, az életterüket jellemző zor természeti környezet pedig nem vonzotta a kutatókat, hogy tanulmányozzák őket, ezért őrizték sokáig titokzatosságukat. Az alaszkai őslakosoktól származó ismeretek miatt a nyugat-antarktiszi populációt jobban ismeri a tudomány. A Spitzbergák melletti populáció nagyságát nem tudták megmérni, korábbi munkákra hagyatkozva úgy vélik, közel 350-en vannak. A kutatók szeretnék az egyes példányok énekét megismerni, és arról is többet akarnak tudni, melyikük milyen céllal énekel. Egyedülálló a cetek világában tehát a grönlandi bána a zenei repertoárja. És ha már hideg tájakon jártunk, folytatjuk a barangolást, de már az Antarktiszon, ahol beértek az első zöldségek az üvegházban. Begyűjtötték az első zöldségeket a kutatók a Német űrközpont antarktiszi üvegházában, amelyet egy konténerben alakítottak ki, és amelyben talaj, napfény és növényvédőszerek használata nélkül kezdtek termeszteni zöldséget és gyümölcsöt az év elején. A Neumayer állomás kutatói a napokban közölték, hogy 3,6 kg zöldsalátát, 18 darab uborkát és 70 retket szedtek a konténerben, amelynek környezetében az örök jégbirodalmában mínusz 20 Celsius fok uralkodik. A Német űrközpont közleménye szerint a tudósok azt remélik, hogy hetente 4-5 kg zöldséget és gyümölcsöt gyűjthetnek be. A német szakemberek a különleges körülmények közötti növénytermesztéssel, a fedélzetén legénységgel a Marsra és Holdra tartó misszió tesztelését segítik. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA a nemzetközi űrállomáson már sikeresen termesztett zöldségeket. Az antarktiszi projekt célja, hogy többfajta olyan zöldséget növesszenek, amelyeket majd a Marson és a Holdon is lehet termeszteni. És ha már szóba került ez a két égitest, kapcsolódunk az űrhöz. A csendes óceánba zuhant a kínai űrállomás, és szó lesz arról is, hogy egyre növekszik a tejútrendszer a legújabb kutatások szerint.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben a következő percekben témánk, hogy a csendes óceánba zuhant a kínai űrállomás. A mennyei palota kínai űrállomás nagyrészt elégett az atmoszférában, és darabjai a csendes óceán déli részébe hullottak. Korábban már mi is foglalkoztunk ezzel az űreszközzel, ugye amelynek a legnagyobb problémája az volt, hogy irányíthatatlanná vált. A kínai űrkutatási hivatal az űrállomás visszatérése előtt igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy nagyon kicsi a valószínűsége egy nagyobb darab földbe csapódásának, ezáltal emberi sérülésnek. Miután tengerbe estek a darabok, így a veszély még kisebb volt. Kína 2011. szeptemberében bocsátotta fel a 10,4 méter hosszú és mintegy 8 tonna tömegű Tianqing-1-et, és az űrállomás az évek során 6 kapcsolódási manővert hajtott végre a kínai Szenchu űrhajókkal. A Tiangong egy utódja is a Föld körül kering már 2016 óta. Az új kínai űrlaboratóriumban az ott dolgozó két asztronóta hosszabb időt tölthet, mint a korábbi modellben. Az űrállomások feladata, hogy előkészítsék a tervek szerint 2022-ben elkészülő kínai űrállomás építését és üzemeltetését. Amikor a nemzetközi űrállomás, az ISS várhatóan 2024-ben befejezi működését, Kína lesz az egyetlen nemzet, amely állandó állomással rendelkezik a világűrben. A folytatásban pedig maradunk még a világűrben, egyre növekszik a tejútrendszer a legújabb kutatások szerint. A naprendszert is magában foglaló tejútrendszer egy 100 000 fényév átmérőjű spirálgalaxis. A rendszer több százmilliárd csillagot, rengeteg port és gáz tartalmaz, melyek folyamatos kölcsönhatásban vannak egymással. Ezek természete befolyásolja az egyes galaxisok formáját, amely lehet spirál, elliptikus vagy szabálytalan. A tejútrendszer a küllő spirálgalaxisok közé sorolható. Magja egy csillagokból és csillagközi agyagból álló szerkezet, az úgynevezett küllő közepén fekszik, spirálkarjai pedig a küllő végeitől indulnak ki. A galaxisban igen változatos korú csillagok keringenek. A fiatalabb, rövid élettartamú objektumok a galaxis lemezében helyezkednek el, míg az idősebb égitestek a mag körüli dudorban, illetve a lemezt határoló úgynevezett halóban fekszenek. A rendszer szélén is találhatóak csillagformálódási régiók, egyes modellek pedig azt feltételezik, hogy a galaxis mérete a születendő objektumok miatt lassan növekszik. Az elképzelés bizonyítását azonban megnehezíti, hogy a kutatók nem képesek kívülről megvizsgálni a tejútrendszert. Éppen ezért a kutatók hasonló galaxisokat kezdtek el tanulmányozni. A csapat azt próbálta felmérni, hogy valóban növekedik-e a többi spirálgalaxis. Az elemzésekhez a kutatók a földi SDSS teleszkóp, illetve két űrtávcső, a Galax és a Spitzer adatait használták fel. A szakértők a távoli rendszerek peremét vizsgálva mérték meg a fiatal csillagokra utaló fényt, majd becslést adtak arra vonatkozóan, hogy az újszülött objektumok milyen gyorsan távolodhatnak el formálódási helyüktől. A számítások alapján a tejútrendszerhez hasonló galaxisok másodpercenként 500 métert tágulnak. A tejútrendszer már alapból is elég nagy. Vizsgálatuk azonban azt mutatja, hogy legalábbis a látható része lassan növekedik, ahogy a csillagok kialakulnak a galaktikus peremen. A szakértők szerint a folyamat nem túl gyors, de 3 milliárd év múlva így is 5%-kal nagyobbá válhat rendszerünk. Kérdéses persze, hogy a galaxis meddig tágulhat. Az előrejelzések szerint ugyanis a távoli jövőben mintegy 4 milliárd év múlva a tejútrendszer összeütközik a szomszédos Androméda galaxissal. A jövő nemzedék majd megtudja, hogy mi történik pontosan. Egy biztos, úgy tűnik, hogy egyre növekszik a tejútrendszer a legújabb kutatások szerint. És a továbbiakban is maradunk még az űrben. Új űrszondával folytatódik a bolygóvadászat. Érdekes a téma, mindjárt jönnek a részletek. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy új űrszondával folytatódik a bolygóvadászat. Több mint 3000 exobolygó, vagyis naprendszerünkön kívüli bolygó felfedezésére számítanak a csillagászok a hamarosan felbocsátandó TSS űrszonda mérései alapján. A TSS tudományos programjában a Magyar Tudományos Akadémia kutatói is részt vesznek. A jelenlegi tervek szerint április közepén indítja el a TSS exobolygó kereső űrszondáját a NASA, vagyis az Amerikai Űrkutatási Hivatal. Az új kutatószonda az egész égboltot vizsgálja majd, hogy az éjjeli égen legfényesebbnek látszó néhány százezer csillag körül bolygókat találjon. Az idegen bolygók kimutatása a már jól bevált fényességméréssel történik. A TSS fedélzetén működő detektorok a csillagok fényességét mérik, és azt az átmeneti elhalványodást keresik, ami olyankor következik be, amikor a csillag körül keringő bolygó éppen a csillag előtt halad át. Ezzel az úgynevezett tranzit módszerrel, főként a Kepler űrtávcsővel már körülbelül 3000 csillagnál találtak körülötte keringő bolygóra utaló fényességcsökkenést az elmúlt években. A TSS várhatóan legalább ugyanennyit fog felfedezni 2 évesre tervezett működése során. Az újonnan észleltek között remélhetőleg több olyan bolygó is lesz, amely méretét és tömegét tekintve a Földhöz hasonlít, és a csillagától olyan távolságban kering, hogy akár élet is kialakulhatott rajta. Az űrszonda fedélzetén 4 nagy látószögű távcsövet helyeztek el. A 4 távcsőbe eltérő irányú, de egymással szomszédos területekről érkezik a fény, és együtt 400-szor nagyobb területet észlelnek egyidejűleg, mint a Kepler űrszonda által eredetileg vizsgált égbolt részlet. Bár a TSS fő feladata minél több exobolygó megtalálása, elődeihez hasonlóan más tudományos feladatok is szerepelnek az új fotometriai űrszonda programjában. Jelentős eredményekre számítanak például a változó csillagok iránt érdeklődő kutatók, akik javaslatot tehettek a számukra érdekes csillagok időben sűrűbb mintavételezésű észlelésére, mint amilyen az exobolygók kimutatásához elegendő. A TSS tudományos programjában néhány amerikai intézmény munkatársai mellett más országok tudósai is közreműködnek. Magyarországról az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Intézetének több kutatója is részt vesz a TSS asztrofizikai programjaiban. Pál András tudományos főmunkatárs felel a TSS adatok feldolgozásához szükséges programok fejlesztéséért. Az indítást követő néhány hónapban dolgozik majd, amikor az űrtávcső beállításai, kalibrációja és első megfigyelési szakaszai történnek. Munkájának jelentősége, hogy a hosszadalmas, sokszor hónapokig tartó kalibrálás és végleges adatok kinyerése helyett a kutatók minél hamarabb előzetes eredményekhez szeretnének jutni. Ez pedig az ő szakértelmének és az általa fejlesztett szoftvereknek köszönhetően lesz lehetséges. Ez kulcsfontosságú mozzanata az exobolygó jelöltek földi nyomon követése szempontjából, mert az éppen megfigyelt és felfedezett exobolygók néhány hónapra a nappali égre kerülve rövid időn belül eltűnnek a földi távcsövek hatóköréből. Szabó Róbert tudományos tanácsadó, a változó csillagokkal foglalkozó munkacsoport vezetője. A nagypontosságú folyamatos megfigyelések számos új ismerettel gazdagítják majd ezekről a csillagokról szerzett tudásunkat. A TSS megfigyelések révén az egész égboltra kiterjedően vizsgálhatóak lesznek a pulzáló változó csillagok dinamikai jelenségei, úgy mint a modulációk, extrapulzációs módusok, rezonanciák és így tovább. Ez talán a szakembereknek többet mond. Bizonyos típusú változó csillagok is kitűnő távolságindikátorok. Így a magyar kutatók a galaktikus szerkezet vizsgálatát is tervezik a TSS megfigyelések felhasználásával. Ebben nagy segítség lesz az Európai űrügynökség asztrometriai Gaia missziója is, amely független módon szolgáltat a csillagok pontos távolságáról szóló adatokat. Szabó Róbert és csoportja nem csak a célpontválogatásban, hanem az adatfeldolgozásban, földi kiegészítő megfigyelések megszervezésében és az adatok publikálásában is szerepet vállal. Új űrszondával keresik majd az exobolygókat, ebben az izgalmas munkában magyar szakemberek is részt vesznek. Ami pedig a folytatást illeti, 3 előremutató technikai érdekességgel jövünk. Hangrobbanás nélküli szuperszónikus repülőgépeket készített a NASA, zöld városrész építésébe kezdenek Norvégiában, és hamarosan átadják a világ leghosszabb tengeri hídját. Rövidesen kiderül, hogy mekkora.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3 technikai érdekességgel fejezzük be a mai műsort. Hangrobbanás nélkül működő szuperszónikus, vagyis a hangnál gyorsabb repülőgépet készített a NASA. Az amerikai űrügynökség egy ismert fejlesztővállalatot bízott meg a tervezéssel, építéssel és teszteléssel. A gépet a tervek szerint 2021-re fejezi be a koncern. Ekkorra kell elkészülnie az X-Plane nevű prototípusnak, amely 16 kilométeres magasságban 1500 km/órás sebességgel tud majd repülni. A hangrobbanás helyett, amely egy igen nagy durranás, mindössze akkora hangot ad ki, amely egy autó ajtajának becsapásával jár. amint elkészül a prototípus, a NASA újabb teszteket végez, és 2022 közepétől amerikai államok közötti utak alkalmával további adatokat gyűjt. Így 15 évvel a legendás Concord kiiktatása után ismét elérhető közelségbe kerülhet a szuperszonikus repülőutak lehetősége. És egy másik jövő bemutató hírrel folytatjuk a műsort. Zöld városrész építésébe kezdenek Norvégiában. A 2019-es Európa Zöld Fővárosa díjat is elnyerő Oszló hamarosan a világ legfenntarthatóbb városává válhat. A 4 négyzetkilométer alapterületű Oszló reptérváros energiapozitív lesz, azaz önellátásán túl többletenergiát fog termelni. A projekt vezetője úgy fogalmazott a beruházásról, robosztus várostervezési stratégiák alkalmazásával az optimális utaztatás, a megfelelő népsűrűség, az autómentes központ összeegyeztetésével és mindezt kombinálva a legújabb technológiai fejlesztésekkel képesek leszünk létrehozni a jövő zöld, fenntartható városát. Az önálló városként funkcionáló városrész tervezése során szem előtt tartották az élen járó zöld technológiák alkalmazását, így a megújuló energiaforrások és az eljárművek kizárólagos használatát. Fontos szempont volt, hogy a terület gyalogszerrel is bejárható legyen. Az előrejelzések szerint az oszlói reptér munkavállalóinak száma 22 ezerről 40 ezerre nőhet 2050-re. Az új városrész a reptéri alkalmazottak és családtagjaik lakóhelyéül is szolgál majd. A nagymúltú várostervezők a fenntarthatóságra és az innovatív megoldásokra fókuszálnak. A beruházás megkezdése 2019-re, elkészülte 2022-re tehető. Épül tehát a zöld városrész Norvégiában, Oszlóban. És végül következzen egy bámulatos építmény, hamarosan átadják a világ leghosszabb tengeri hídját. 9 éve kezdték építeni, és már az utolsó simításokat végzik, a Hongkongot Makaóval és a szárazföldi Csuhajjal összekötő gigantikus hídon. Az átadás pontos időpontját még nem tűzték ki, de a kínai kormány nemrég bemutatta a sajtónak az építményt, amely 55 kilométerével a világ leghosszabb tengeri hídja lesz. A híd megépítéséhez annyi acélt használtak, amely 60 Eiffel-toronyra lenne elegendő. A 120 évre tervezett építmény 60%-kal csökkenti az utazási időt Hongkong és Makaó között. A szerkezet 3 ferdekábeles hidat, 1 víz alatti alagutat, valamint 3 mesterséges szigetet foglal magában, és becslések szerint több mint 4000 milliárd forintnak megfelelő összegbe kerül. Az interneten több kép is található a világ leghosszabb tengeri hídjáról, amelyet hamarosan átadnak Kínában. Ez a fantasztikus építmény Hongkongot köti össze Makaóval és a szárazföldi Csuhajjal. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, remélem nem bánták meg. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.